A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek így fennállva a 309. dicséret első három versét, mennyei ige jelenél. Elfoglalva énekeljünk tovább. A 367. dicséretet keressük ki, és énekeljük mind a négy versét. Emeljük Jézushoz szemünk. Így kezdődik az első vers. imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldunk és dicsőítünk téged, hogy nálad vannak az idők és az idők részei. Köszönjük, hogy mindent jól cselekszel. Áldott légy, hogy te tudod, mikor, minek van az ideje, és te szabod meg, hogy hány éjszakánk lesz, s hány napunk. Te tudod, hogy hogy szabtad ki életünk határát, és nálad van az, hogy Jézus Krisztus mikor jön vissza, hogy ítéletet tartson élők és holtak fölött. Hadd köszönjük meg neked azt, hogy ma még kegyelmed napja van, mert még feljött a nap ma is jókra és gonoszokra egyaránt. Köszönjük neked, hogy kedveztél az egész világnak. Áldunk, hogy a mi életünknek is, hitetleneknek azért, hogy még megtérhessenek, azért kapnak időt. A benned hívő gyermekeit pedig tudjuk, hogy azért kaptunk időt, hogy még felkészüljünk arra, hogyha jössz, akkor készen legyünk. Akkor ne rendetlenségben találj bennünket, ne készületlenül találj bennünket, mint akik nem vártuk a te eljöveteledet, Úr Jézus, hanem azt tud nekünk mondani, jól vagyon, jó és hű szolgám. Köszönjük, hogy azért adod a te igédet, hogy a szentség, a megszentelődés útján tudjunk előre haladni. Áldunk a te szent lelked erejéért, hatalmáért, aki segít nekünk ebben az előrébb haladásban. Olyan nehezen megy nekünk, Urunk, mert a világ, a testünk, kísértéseink, vágyaink, bűneink, bűnös természetünk is von bennünket, húz bennünket lefelé. Áldott légy, hogyha néhány centimétert is haladhattunk előre ezen az úton. És nagyon köszönjük, Urunk, hogyha még többet, ha tulajdonítsuk ezt a te kegyelmednek, szeretetednek, segítségednek, soha nem magunknak. Köszönjük, hogy azért gyűjtöttél bennünket egybe, hogy közösen szálljon énekünk, és menjen imánk eléd, hogy együtt a gyülekezet közösségében tudjunk hozzád fordulni, mint atyánkhoz, akit így szólíthatunk Jézus Krisztusért, az ő váltságáért. Felhatalmazása alapján jöttünk eléd a kegyelem királyi székéhez. Könyörülj meg rajtunk, tisztogass meg bennünket, üdesíts meg igéd előtt, adj vágyat igéd után. Amen. Testvérek, Isten igéjét a Tituszhoz írt levél második fejezetéből olvasom, a 11., 12. és 13. verset. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon, várván a ma boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Foglaljunk helyet. Testvéreim, akik az előző vasárnap is itt voltak, azok a testvérek már hallhatták ennek a Tituszi levél második fejezetének a 11. és 12. versét, illetve annak magyarázatát, és ha Isten éltet bennünket, akkor most a 13. verssel fogunk foglalkozni, amelyet olvasok még egyszer, várván a ma boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Az hangzott el az elmúlt két vasárnap, hogy két advent között élünk, Jézus Krisztus első és második eljövetele között, amit Pál apostol Titusznak ír, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, az egy boldog tény, egy megmásíthatatlan valóság, akár azok számára is, akik ezt nem vallják és nem hiszik, hogy a történelem egy pontján, egy meghatározott időben, amelyről Isten igéje tudósít bennünket, az ige testé lett, és lakozott közöttünk. Aztán szó volt arról, hogy mire ösztönöz, mire tanít ez minket. A hitetleneket nem tanítja semmire. A hívőket azonban, mondja Pál apostol, hogy minket viszont arra tanít, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget, eredeti szó szerint istentelenséget, és mértékletesen, igazán és szentül éljünk ezen a jelen való világon. És amikor a 13. versben azt mondja az apostol, hogy várva a mi boldog reménységünket, akkor tulajdonképpen előre néz az apostol, és azt mondja, hogy ami a múltban történt valóság, az az eljövendőre nézve boldog reménység, hogy az az Jézus Krisztus, aki azt kívánta, hogy hogyan éljünk ebben a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, majd amikor visszajön, akkor azt fogja megvizsgálni, hogy hogyan éltünk, mint az ő megváltott népe. Pál apostol, testvérek, ebben az igében azt mondja, hogy éppen ezért a megváltottak várják vissza Jézus Krisztust. Várva a mi boldog reménységünket. Az első nagy kérdése tehát az igének, testvérek, az, hogy várod-e Jézust? Várjuk-e a mi dicsőséges, hatalmas Urunkat és megváltónkat, Jézus Krisztust? Mert úgy van ez, testvérek, hogy minden ember adventben él, de nem minden ember várja őt. Persze ennek megvan az oka. Mi azonban a hívők, azt mondja Pál apostol, hogy várva várjuk, várva a ma boldog reménységünket, Jézus Krisztusnak a dicsőséges megjelenését. Eszembe jutottak igék, testvérek, a Máté evangélium a 24. fejezetének a végén olvasunk arról a szolgáról, aki azt mondja, hogy halogatja még az én uram a visszajövetelt, és ezért elkezd kegyetlenkedni a szolgatársaival, enni, inni, mulatozni, mondván, hogy ó, hát még arrébb van, vagy egyáltalán nem is fog visszajönni az én uram. A másik ige, amelyet nagyon szeretek, amikor Mózest felhívja Isten a hegyre, és a Mózes második könyve 32. fejezetében olvasjuk, hogy egyszer csak azt mondják Áronnak, hogy ó, halogatja Mózes a visszajövetelt, lehet, hogy már meg is halt, nem tudjuk, mi van vele, nem is fog talán visszajönni, és akkor öntik meg és készítik el az aranyborjút. Hogy mi lett a vége, azt tudjuk, mert egyszer csak Mózes megjelenik, megáll a tábor kapujában, és Mózessel együtt megjelenik a kegyelem és az ítélet. Azok számára, akik az úréi a kegyelem, a többiek számára, akik tovább imádják az aranyborjút, azok számára pedig az ítélet, és sokan csodálkoznak, hogy lám, Mózes visszajött. Amikor Pál apostol azt mondja az igében, testvérek, hogy várva várjuk, várva a mi Urunk Jézus Krisztus dicsősége megjelenését, akkor tulajdonképpen az apostol azt mondja, hogy azért várom, mert bármelyik percben, ha jön, kész és képes vagyok elszámolni, mint sáfár. Kész és képes vagyok elszámolni, mint sáfár. Jöhet vissza. Testvérek, nagyon sok ember, figyeljük meg, hogy egyrészt ezért is nem várja Jézust, mert nincs kész, és tudja, hogy nem képes elszámolni. Ezért bízik abban, hogy halogatja majd az én uram a visszajövetelt. Olyan kedves volt nekem, amikor a nagyvarsányi gyülekezetbe kerültem 88-ba, egészen váratlanul, mert az elődöm, a lelkipásztor október 31-én ment volna nyugdíjba, és október 28-án a parókia előtt leült a kis lócára és meghalt. 3 nappal a nyugdíjazása előtt, és amikor én hirtelen másnap át kellett, hogy vegyem a hivatalt, kinyitom a pénztárkönyvet, ceruzával aznap össze volt adva a bevétel és a kiadás. Olyan megdöbbentő volt nekem, hát hirtelen halt meg, nem számított biztos arra, de mégis készült arra, hogy bármelyik percen számot kell adni, és a pénztárban pontosan annyi volt. Nem kellett kapkodni, keresgélni, hogy hol van ez, hol van az, mert ceruzával össze volt adva a bevétel és a kiadás, és oda volt írva az egyenleg. Milyen kedves dolog, testvérek. Tehát amikor Pál azt mondja, hogy várva, ami Urunk Jézus visszavetők, az azt jelenti, hogy igen, én ceruzával összeadtam a pénztárkönyvet. Ceruzával én összegeztem az életemet. És én várom Jézus Krisztust, mert kész vagyok és képes vagyok az ő kegyelmi segítségével elszámolni ő előtte. Azt jelenti ez az ige itt, hogy várva a ma boldog reménységet, hogy aki Krisztus visszajövetelének váradalmában él, az sokkal odaszántabb és fogékonyabb lesz az Úr dolgaira, mint az, aki nem. Mert azt mondja, hogy várva. Az sokkal odaszántabb és sokkal fogékonyabb lesz, sőt, ahogy telik az idő, ahogy a Bibliában olvassa az utolsó időknek a jeleit a hívő ember, akkor látja azt, hogy sürgetőbb. Egyre közelebb van az ő visszajövetele. És ezt, testvérek, a hívőt mindig arra sarkalja, mint azt a háziasszonyt, aki például tudja, hogy vendégek jönnek a házhoz, és tudja, hogy mivel fog készülni, és ahogy közeledik a vendégség, úgy egyre sűrűbbek a feladatok. A főzésnek vagy a sütésnek a dolgai, a vendéglátásnak a dolgai, tudja, hogy jaj, még teríteni kell, jaj, még ezt kell elrendezni. Ahogy közeledik az idő, Pál apostol nem így gondolkozhatott, testvéreim, várva a ma boldog reménységünket. Mert azt mondja, hogy én azért várom őt, mert akkor többet fogok foglalkozni az ő dolgaival. Akkor jobban fogok igyekezni arra, amit az előbb az énekben énekeltünk, hogy majd, ha jössz, készen legyünk. Ennek tudatában, ennek fényében, ennek tényében élem a mindennapi életemet. Aztán azért is volt nekem ez az ige nagyon fontos, testvérek, mert elkezdtem gondolkozni azon, hogy mit vár Pál apostol? Azt mondja, a boldog reménységet. Várva a boldog reménységet, és a mi megtartó, a nagy Istennek és a megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Pál apostol mit várt? A boldog reménységet. És összevetettem azzal, testvérek, amit mi az apostoli hitvallásban mondunk, amikor az apostoli hitvallás írói, ugye Jézus visszajöveteléről beszéltek, akkor úgy fogalmazták meg, hogy visszajön ítélni élőket és holtakat. És úgy egymás mellé tettem ezt a kettőt, hogy az apostoli hitvallásban sokszor elmondjuk, hogy Jézus visszajön ítélni élőket és holtakat, Pál apostol meg nem erről beszél, hogy ítélni fog, hanem boldog reménységet vár. Jézus Krisztusnak a megjelenése az ő számára egy boldog reménység lesz, és én abban látom ezt a látszólagos feszültségnek a feloldását, testvéreim, hogy amikor mi azt mondjuk a hitvallásban, hogy Jézus visszajön ítélni élőket és holtakat, azzal tulajdonképpen azt valljuk meg, hogy a hívők is, a megváltottak is mi ítéletet érdemelnénk. De azért várjuk a boldog reménységet, mert kegyelmet fogunk kapni, és nem ítéletet. Ez a kettő így áll össze, testvéreim. Egyrészt megvalljuk, hogy mi is ítélet alatt születtünk, ítéletet érdemlünk, kárhozatot, halált, pusztulást, és mégis várjuk Jézus Krisztust, mert tudjuk, hogy megkegyelmezett nekünk. Ezért mondja Pál, hogy az üdvözítő Jézus Krisztust várjuk. A mi megtartónkat várjuk. Azért, mert azt a Jézust várom, akiről azt vallom, hogy ő érette, és ő miatta nem megyek ítéletre, mert átmentem halálból az életre, sötétségből a világosságba. És ezért a Róma 8:1-jel vallom én is, amit Pál boldogan vallott, hogy nincs semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak. Ezért Pál apostol is tudja, hogy persze az ítélő Jézus Krisztust várjuk, de én azt a Jézust várom, aki rólam elvette a kárhoztatást, aki rólam elvette az ítéletet, aki megbocsátott nekem, feloldozott, felmentett, aki örök élettel és örök üdvösséggel ajándékozott meg engem. Én ezt a megtartót várom. Milyen nagyszerű tanítása, testvéreim, ennek az igének, amikor azt mondja, hogy amikor én várom boldog reménységemet, akkor ezzel kifejezi Pál apostol, hogy nekem nem kell félnem Jézus visszajövetelétől. Mert az Isten igéje, testvérek, a Jelenések 6.16 például azt mondja, hogy bizony vannak, akiknek félni kell. Vannak, akik félni és rettegni fognak, amikor Jézus Krisztus visszajön. Jelenések 6.16, és mondának a hegyeknek és a kősziklának, essetek mireánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Mert azon a napon tudjuk, hogy hívőnek és hitetlennek egyaránt kinyílik a szeme. A hívőknek még jobban kinyílik a szeme, a hitetleneknek pedig akkor fog kinyílni a szeme, mert a Jelenések 1.7 azt mondja, hogy minden szem meglátja őt, még akik által szegezték is. Tehát a hitetleneknek ki fog nyílni a szeme, akik elől a sátán elrejtette Krisztust, annak most megnyílik a szeme, és félni fognak, és azt mondják a hegyeknek, meg a szikláknak, hogy essetek ránk, és rejtsetek el a bárány haragja elől. Pál apostol mit mond? Ő a bárány haragjával fog szembesülni? Nem, hanem a boldog reménységgel. Nem tudom, testvérek, hogy ez ma a szíveteket megörvendezteti-e. De az enyémet megörvendeztette, amikor fölé hajoltam ennek az igének a héten, hogy én a boldog reménységet várom. A boldog reménységet. Azért a reménység, mert még nem teljesedett be. Még azért reménység. De Pál apostol már úgy beszél a reménységről, mint valóságról. Várva a boldog reménységet. Nem mondhatja még, hogy 100%. De hitben úgy tud róla nyilatkozni, és úgy tud róla beszélni, hogy már 100%. Mert ez az én számomra boldog reménység. Pál apostol így várja Jézus Krisztus, mint boldog reménységet. Aztán testvéreim, azért is boldog reménység a hívőnek Jézus Krisztus visszajövetele, nem csak azért, mert el tud számolni, nem csak azért, mert megcselekedtük azt, amit megmondott nekünk, hanem azért is boldog reménység, mert amikor Jézus Krisztus visszajön, akkor igazságot fog szolgáltatni. Ez is a Szentírásnak egy hatalmas nagy üzenete, testvérek, hogy az igazság, az isteni igazság Jézus Krisztus visszajövetelekor és utána teljesen tündökölni fog. Mert figyeljük meg, hogy ezen a földön ugye sokan keresik az igazságot. Sokan fel vannak háborodva, hogy nincs igazság. Hány embertől hallom ezt, de gondolom, hogy a testvérek is hallják, hogy nincs igazság. Sok mindent meg lehet venni, sok mindent sok mindenkit le lehet fizetni, el lehet intézni dolgokat, még majdnem azt mondom, hogy nagyon magas körökben is. És testvérek, sokszor találkozunk azzal, amikor a hívő találkozik az igazságtalansággal. Tessék, most a Zsoltárok könyvében hányszor fogunk vele majd találkozni, meg találkoztunk is már. Amikor a Zsoltár író panaszkodik az igazságtalanság felől, ugye? Támadás éri az igazat. Amikor olyan időket élünk, amikor a világosságot sötétségnek, a sötétséget világosságnak mondják. Mondja az Ószövetség. Amikor úgy mindent el lehet mismásolni, és a hívő szenved az igazságtalanságtól. Testvérek, miért várja Pál apostol a boldog reménységet? Azért, mert az Isten igazsága tündökölni fog. A Lukács 16-ban nagyon szeretem azt az igét, amikor Jézus erről beszél a gazdag és a Lázár történetében. amelyet nagyon félre lehet magyarázni, aki nem érti a Bibliának az üzenetét. Tudnék, emlékeztek arra az ígére, amikor azt mondja Ábrahám, hogy fiam, te elvetted javaidat életedben, Lázár is az ő bajait, most ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettet el. Na most ez az egyház, amikor a sötét korszakban volt, akkor úgy magyarázta, hogy aki itt a földön szenved, az majd oda át megkapja jutalmát és boldogságát. Akinek meg itt nagyon jól megy a sora, és nincs semmi baja, az majd oda át megkapja a ennyebenyét, vagy megkapja a büntetését. De testvérem, ezt nem így kell érteni, mert a Biblia egész alapján tudjuk, hogy ez nem így van. Majd mindjárt elmondom azokat az igéket is, amelynek alapján valljuk, hogy ez nem így van. Itt arról van szó, hogy az Isten látta az övéinek sorsát, életét, számon tartotta, és megemlékezett róla. Igaz? Látta az övéinek sorsát, látta azt a nyomorult Lázárt, hogy oda van vetve a gazdag ajtaja elé, hogy a kutyák nyalják a sebeit, hogy nem jut neki a morzsákból sem, és az íge kijelenti, hogy az igaznak a bántásai, az igaz ellen való támadások számon vannak tartva az Istennél. Ezt egyébként a hitvallásunkban úgy fogalmazták meg, hogy várom Jézus Krisztust, aki rólam minden károsztatást elvet, és a végén azt mondják a KT írói, hogy aki ellenségeit és ellenségeimet majd lába alá veti. Mert az ellenségeim a Krisztus ellenségei. Aki titeket bánt, engem bánt. Aki titeket üldöz, engem üldöz. Aki titeket üldöz, az én szemem fényét bántja. Ezért, testvéreim, minden hívőnek, aki igaztalanul szenvedett, szenved, akit bántások érnek igaztalanul, Krisztusért, hitéért, legyen egészen nyugodt, mert csak boldog reménységgel kell várni Jézus Krisztus visszajövetelét. Mert ő magáról azt mondta, hogy én vagyok az igazság. Én vagyok az igazság és az élet. És Jézus Krisztus helyre állítja az igazságot. Milyen csodálatos tanítása az igének. Aztán miért várjuk a mi boldog reménységünket? Menjünk tovább. Az ige azt is mondja, testvérek, hogy azért várja a hívő boldog reménységgel Krisztust, mert jutalmat fog kapni. Mert Krisztus jutalmat fog hozni számára. Jelenések 11:18. Eljött a te haragod ideje, és jutalmat adja te szolgáidnak, és a prófétáknak, és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsiknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Most az első felére figyeljünk az igének. Azt mondja az ige, hogy jutalmat adj a te szolgád. Eljött a te haragod ideje, de a hívők felé, az megváltottak felé, ez a jutalomosztásnak lesz az ideje. Miért várja Pál apostol Jézust? Mert a jutalom ott van. Mint ahogy testvéreim, ugye valaki várja a jutalmat. Most a családunkban van egy kisfiú, 3 éves, és az egyik gyermekem vett neki valamilyen ajándékot, és mondta neki telefonban, mikor beszéltek az édesanyjával, hogy majd itt pasa réten le van neked téve egy kis ajándék, majd ha jössz, akkor megkapod. Aztán a héten mi is beszéltünk az édesanyjával. Persze az édesanyja odaadta neki a telefont, aztán rögtön mondja a kis 3 éves kisfiú, hogy van nálatok valami ajándék, már alig várom, hogy elmenjek. Hát ma délután már jön is, mert ugye mindig mondja, hogy menjünk pasarétre, mert van nálatok valami ajándék. Hát az a gyerek hogy ne várná, testvérek, a találkozást? Hogy ne várná az ajándék átvételét? Hát van nálatok valami? Pál apostol azt mondja, hogy várva a boldog reménységet. Hát Úr Jézus, nálad van valami, amit nekem át fogsz adni. A jutalom. A jutalom, testvérek. Miért várjuk? Azért, mert jutalmat fog adni. És mire törekedjünk? Arra, hogy minél nagyobb jutalmat kapjunk. Mert tudjuk az Isten igéjéből, hogy aszerint fogunk megjutalmaztatni, amit a testben cselekedtünk, a hívők. Aszerint. Mire van még időnk, testvérek? Hogy a mi Urunk, áldott Jézus Krisztusunk még nagyobb ajándékra cserélje az eddigi ajándékait. Hogy még nagyobb jutalmat kapjak. Lehet erre törekedni? Lehet. Sőt, azt mondom, hogy kell erre törekedni. Kell erre törekedni. Igyekezzünk a nagyobb jutalomra. Aztán miért várjuk a mi boldog reménységünket negyedszer? Mert erről is beszél, testvérek, az Isten igéje. Azért várjuk, vagy várhatjuk boldog reménységként Jézus visszajövetelét, mert a Szentírásnak, testvéreim, van egy olyan nagy üzenete, ami számunkra, hogy az Úr Jézus Krisztus az ő eljövetelekor, amikor napfényre hozza mindazt, amit szívünk rejteget, a hívők bűneit nem fogja nyilvánosságra hozni. Ezt így látjuk az Isten igéjéből. Miért várhatjuk? Mert különben oda lenne a boldogságunk, nem? Hogyha nem lenne arra ígéretünk a hívőknek, hogy a megtérők bűneit az Isten a tenger mélyére veti. Ha az Isten nem jelentette volna ki azt, hogy azokról soha többé meg nem emlékezik. Most képzeljétek el, hogy hogy várnánk vissza Jézust, hogyha megjelenne és egyesével elkezdene bennünket pellengérre vonni és elmondani a bűneinket. Hú, hát én azt hiszem, hogy elájulnék rögtön. Hát lehet, hogy ti nem testvérek, mert ti sokkal szentebbek vagytok, de az biztos, hogy akkor én Jézus nem várnám vissza. Hogyha az én bűneimet úgy kezdve, a fiatal gyermekkoromtól kezdve, egészen a mai napig, hogy Jézus Krisztus elolvasná, hát akkor várnánk boldogan? Hát nem oda lenne a boldogságunk? De Pál azt mondja, és ebben az igében bizonyára benne van, hogyha ő boldog reménységként várja Jézust, akkor azért várja, mert azt mondja, hogy Jézus Krisztus az én bűneimet nem fogja nyilvánosságra hozni. Máté 25-ben van egy nagyon kedves ige, sok helyen van még a Bibliában, többet nem idézek, csak a Máté 25-öt, mert ez egy nagyon érdekes ige, szolgáltam is már róla, de most még egyszer más aspektusból, más szemszögből nézzük, amikor a Máté 25-ben azt mondja Jézus az ítélet napján, úgy, hogy gyertek én atyám áldottai, örököljétek az országot, mely számotokra készítetett a világ megalapítása óta, és azt fogja mondani, hogy mert éheztem és ennem adtatok, ismerős az ige, ugye? Mert jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok. A gonoszoknak meg mit fog mondani? Mert éheztem és nem adtatok ennem, mert mezítelen voltam és nem ruháztatok fel, mert jövevény voltam és nem fogadtatok be. Most kérdezhetné valaki, miért csak ezt jelenti ki Krisztus? Ennyi lett volna a hívőknek a jó téteménye, a hitből és az üdvösségükből fakadó jó cselekedete, hogy az éhezőnek enni adtak. Ennyi lett volna. Nem testvérek, hanem Krisztus itt egy nagy tanítást ad elénk, mert azt a tanítást adja elénk a Jób 9.15 alapján, ott van egy ilyen nagy ige, amikor azt mondja az írás, hogy kegyelemért könyörögnék ítélő bírámhoz. Mert az ítélet napján tulajdonképpen az ember kegyelemért fog könyörögni. Na most, ha ezt komolyan vesszük, akkor azt mondjuk, hogy kegyelemért, tehát irgalmasságért fog könyörögni akkor az ember. És Jézus Krisztus mit ad már jó előre elénk? Azt, hogy Isten megvonja az irgalmasságot, mert te sem voltál irgalmas. Az elvetettek felé, az elkárhozók felé. Hogy kérnél irgalmasságot? Jézus ezért mondja el ezt a példát, mert te nem voltál irgalmas. Én meg mire figyelmeztettelek az igéből? Az arra, hogy legyetek irgalmasok, amint a ti mennyei atyátok irgalmas. A tanítványoknak, az övéinek, a hívőknek mit mond? Az, hogy ti irgalmasak voltatok. Mennyei atyátok irgalmas lesz, olyan jó, hogy a földi létben ti is irgalmasak voltatok. Jakab 2.13. Jakab még jobban kijelenti, még szebben. Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot. Az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot. Miért mondja Pál, hogy várva a ma boldog reménységet? Azért, mert tudja, hogy az Isten kegyelme és segítsége és ereje által ő irgalmasságot gyakorolt. Ő irgalmas volt. Ő irgalmas volt. 2 Timóteus 1.16-18 ugyanezt mondja. Az Úr legyen irgalmas Oniziforusz házanépének, mert ő is irgalmas volt hozzám. Mert mit várhatok az én Uramtól? Irgalmat. Ez pedig azt jelenti a hívőnek, hogy én nem fizetséget várok az ítélet napján, nem megérdemelt jutalmat várok, hanem kegyelmet és irgalmat. Még annak ellenére is, testvérek, hogyha valaki azt mondhatja, hogy én igyekeztem jót cselekedni, még az is csak azt mondhatja, hogy én az Isten irgalmasságára appellálok. Én arra hivatkozom, hogy te irgalmas vagy. Egyébként ezt nagyon sok ige mondja, Jézus Krisztus is példázataiban sokszor előhozza ezt a kérdést. Figyeljétek meg! A gonosz szőlőmunkások példázatában például, ugye, amikor nem értik, hogy mi az, hogy irgalmas. Én annak is annyit akarok adni, aki este áll be munkába. Mert én irgalmas vagyok. Ugye ezért is fontos az, hogy Isten, mint irgalmas Istent ismerjük meg. Nagyon fontos. Mert azért mondja az ige, hogy az ember, aki irgalmasságot cselekedett, nem érdemlője az üdvösségnek és az irgalomnak, hanem kegyelemből élvezője az Isten irgalmának. Várván a ma boldog reménységünket, Jézus Krisztusnak dicsőséges megjelenését. És végül, testvérek, figyeljünk még erre az igére, hogy mit jelent az, hogy a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését, röviden összefoglalva, azt jelenti, hogy az dicsősége megjelenése Krisztusnak azt jelenti, hogy az isteni természet Jézus Krisztus emberi természetében fog tündökölni, mely bizonyságot tesz arról, hogy Jézus Krisztus Isten. Megtartó Istenünknek és Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését. Nagy Istennek. Dicsőségében megláttatik, hogy ő Isten lénye maga, arcának tündöklő mása, isteni természete isteni erejét jelenti majd, ami azt jelenti, hogy az ember számára az ítélet napján Jézus Krisztus isteni lényében fog ott állni, tehát bírói lényében, de ugyanakkor megváltó és üdvözítő minőségében. Ugye ez a mi számunkra ezért csodálatos, mert ez a Jézus Krisztus nem csak isteni, bírói, ítélő lényében fog ott állni, hanem üdvözítő és megtartó Jézus Krisztusunknak a képében is. Testiként is, mint aki testé lett, mint aki testében elhordozta a büntetést, amit én érdemeltem, meg amelyet mi érdemeltünk, és Istenként, aki el tudta hordozni ezt a büntetést, mert ő maga is tökéletes Isten. Jézus Krisztus tehát nem úgy fog eljönni, mint követ, más hatalmával, hanem mint bíró, a maga hatalmával, és ez a bíró, igazságos, igaz Isten, nem lehet lefizetni, nem lehet megvesztegetni, ez lesz a garancia arra, hogy igazság szolgáltatás fog történni. Ezt a Jézust várjuk. aki eljött megalázva magát, aki eljött önmagát megüresítve az idők teljességében, aki istenségét elrejtette, midőn testünket felvette, és ezt a Jézust várjuk a nagy Istennek megjelenését, akiben tündököl az Isten nagysága, Isten lénye, Isten szentsége, Isten igazsága, és én ott állok előtte, mint nyomorult, de mint megkegyelmezett bűnös, aki Jézus Krisztusért kapom meg az életet, az üdvösséget, a jutalmat. Testvérek, az íge azt mondja, hogy igyekezzünk, hogy ő előtte becsületesen megálljunk, mint oly munkás, aki nem val szégyent. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a te néped valóban nagyon boldog reménységgel várhatja a te megjelenésedet. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogyha nem várjuk, mert nem annyira a te dolgaiddal voltunk, vagy vagyunk elfoglalva. Bocsáss meg, Urunk, hogy ezer szállal kötődünk ehhez a világhoz, amelyről tudjuk, hogy meg fog égni, el fog pusztulni, fel fog bomlani, recsegve, ropogva. És bocsáss meg, Urunk, hogy mi nem igyekszünk annyira törekedni, hogy igen, boldog reménységgel kell várjuk Jézus Krisztust, mert milyen jó lesz. Mert mi is valljuk Pállal együtt, hogy sokkal inkább jobb lesz. Mert a java hátra van. Kérünk téged, Urunk, vondd a mi vágyainkat, érzéseinket, tekintetünket, szívünket, hitünket. Vondd magadhoz. Vonj egyre közelebb. Kérünk, Urunk, hogy töltsd meg, és ahogy énekeltük az énekben, adj nekünk szent sóvárgást, amely ott volt a hívőknek a szívében mindig. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy a megváltó, a szabadító, hogy azért jöttél, hogy az Isten kegyelme benned tündököljön. Bár telve voltál igazsággal is, de köszönjük, hogy a kegyelem is ott volt és megjelent benned, mert nem érdemlünk semmit, Urunk, mi sem. Bármit tettünk, bármit cselekedtünk, azt mondjuk, hogy csak haszontalan szolgák vagyunk, mert amit csak kötelesek voltunk tenni, azt tettük, nem teljesítettünk túl semmit. De köszönjük neked, hogy mégis számon tartod azokat a cselekedeteinket is, amelyek hitből fakadtak, amelyeket értettettünk, Urunk. És köszönjük azt a jutalmat, amit szintén nem érdemlünk meg, de el van készítve, amit elhozol a tiédnek, és át fogsz adni. És kérünk téged, hogy szóljon a te igéd, hogy minél többen még meneküljenek meg az ítélettől, a pusztulástól, az elvettetéstől. Köszönjük, hogy az evangélium hirdettetik ebben az országban is, az egész világon alig van olyan rész talán, ahol ne hallanának már az evangéliumról, Krisztusról. Köszönjük, hogy szolgáid szerte viszik az egész világra az evangélium üzenetét. Áldunk téged valóban, hogy még a második advent előtt élünk, és bár sürget az idő, kérünk, hogy ezt a sürgetést komolyan vegyék, és komolyan vegyük mi is. Így áldj meg bennünket, Urunk, a készülésben, hogy készítsük szívünket, hitünket, erősödjünk, és bizalommal tekintsünk rád, és így várjunk téged, Úr Jézus Krisztus. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekül az áldó ige előtt a 675. dicséretet énekeljük. A 675. dicséret így kezdődik, semmi kétség, Krisztus eljön, semmi kétség, Krisztus jön. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jő az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait, és akkor mindenkinek az Istentől lészen dicsérete. Amen.